Ennek a napnak a témája, amennyire én megértettem, és remélem, hogy eltalálom a közepét, az annak a sorozatnak az előkészítése, ami az utánam következő témák fogják ugye kifeszíteni, ez pedig a kapcsolataink és az abban való helyes működés, illetve vannak különböző aspektusai. És ezzel kapcsolatban beszélgetünk arról, hogy mi az, amit én ehhez hozzá tudnék rakni, és akkor gondoltam azt, hogy lehet, hogy ezt a házikó előadást fogom nektek megmutatni. És első körben rögtön elnézést kérek a Preziért, ugyanis a Prezi közben megváltoztatta a policiát, és én már nem tudom visszanyitni ezt a Prezit, amit csináltam egy másik előadásra, ahol konkrétan nevelés téma volt, tehát ez a kegyelem alapú nevelés volt akkor a téma, de mindjárt megmutatom, hogy ezt hogyan lehet átforgatni arra, ami most minket érint. Úgyhogy én is kénytelen vagyok ezt használni, ezt a Prezit a háttérben. A kapcsolatok egy keresztény ember számára nem csak azért fontosak, ami miatt bárki más számára fontosak, név szerint, hogy érzi és éli azt, hogy enélkül nem nagyon lehet egészséges életet élni, hanem azért is, mert én azt gondolom, hogy ha valaki megértette a Bibliának a nagy történetét, vagy a narratíváját, akkor világossá válik a számára, hogyha a valóságnak a legmélyebb jellemzőjét meg kellene valahogy ragadnunk, akkor ez nem a fizika törvényeink keresztül, vagy nem különböző olyan jellemzőkön keresztül lehetséges, amivel különböző tudományágak próbálkoznak, mindenki a saját szemüvegén keresztül, hanem azt gondolom, hogy a Biblia azt jelzi, hogy a valóság legmélyebben személyes. Tehát bármi, amit lát az ember, bármi, ami történik körülötte, amögött érdemes keresni egyfajta személyességet, ami azt is jelenti, hogy ha történik valamilyen esemény, akkor az ember zsigeri módon elkezdi ezt olyan módon értelmezni, aminek valahogy köze van az ő saját történetéhez, vagy egy népnek a történetéhez. Amiből aztán megszületik egy csomó babona is természetesen, de az Ószövetségben például megszületett egy csomó profétai üzenet, amiben Isten esetleg el is árulta az ő népének, hogy az, ami éppen történik velük, az milyen módon kapcsolódik az ő engedelmességükhöz, vagy engedetlenségükhöz. És hogyha ez a gondolat elkezd kicsirázni, hogy itt valahol minden személyes, akkor én azt gondolom, viszonylag gyorsan eljutunk arra a pontra, hogy ha minden személyes, és Istennek a szándéka azzal, hogy létrehozta ezt a világegyetemet, ez egy nagyon erősen személyes indíték, akkor a kapcsolat az egyszerűen kihagyhatatlan ebből a képletből. És persze, hogyha az ember elmegy a Biblia legelejére, és megnézi azt, hogy épül föl, tehát milyen eredet sztorit tár elénk a Biblia, hogyan magyarázza meg a dolgok létét azzal a történettel, ahogyan ez létrejött, akkor rögtön a legelején látja azt, hogy Isten létrehoz a szavával mindent, és a végére a közepére teremt valakit, aki hozzá hasonló, bizonyos szempontokból hozzá hasonló, akivel valódi kapcsolatra tud lépni. És ez a valódi kapcsolat, ez olyan jellemzőket is jelent, hogy akár megteremti annak a lehetőségét, hogy ez a valaki, akit ő megteremtett erre a valódi kapcsolatra, ő akár ki is tudjon ebből lépni. Tehát ő nem robotokat, nem állatokat, vagy nem csak állatokat, de főleg nem robotokat teremt, hanem egy olyan személyt teremt ember az ember személyben, aki képes reagálni az ő szeretetére, képes ezzel a kapcsolattal valamit kezdeni, és akár el is tudja dobni magától. És hogyha ezt az elemet látjuk a történet legelején, akkor igazán fájdalmas átélni azt, hogy az ember él is ezzel a lehetőséggel, hogy kilép ebből a kapcsolatból. És aztán beindul egy nagyon-nagyon hosszú történet, aminek nyilván a lényege az, hogy vagy nem tudom mennyire nyilván, de szerintem a lényege az, hogy Isten próbálja megteremteni ennek a lehetőségét, hogy ez a kapcsolat visszaálljon. És most nem fogom elmesélni az egész Bibliát, mert nem ez a témánk. Viszont mivel Isten az, aki keresi az emberrel a kapcsolatot, és ő az, aki elvár az embertől egy csomó mindent, miközben ő ajánl is egy csomó mindent az ember felé, ezért nagyon-nagyon lényeges kérdés az, hogy mi az a fajta kapcsolat, ami az Isten fejében megszületik. És hát ez mi az a hozzáállás, mi az a viszony, mi az az attitűd, amit tőlünk elvár, akár felé, akár egymás felé, amit elméletileg ő maga megpróbál megélni felénk. És az első gondolat, amit szeretnék ma este, vagy délután, vagy délben elmondani nektek, az pedig az, hogy van egy nagyon érdekes jellemzője az Isten hozzáállásának az ember felé, és ez pedig az, hogy nagyon erősen összeköti azt, ahogy ő viszonyul hozzánk, vagy ahogy nekünk kell hozzá viszonyulni, azzal, ahogy mi egymáshoz viszonyulunk. Tehát van egy nagyon szoros kapcsolat, például a megbocsátás témájában, ami azt jelzi, hogy valahogy ez a két dolog elválaszthatatlan. Ugye nem tudom, hogy mennyire gondoltatok bele abba, hogy minden egyes alkalom, amikor a mi atyának ott elimádkozzuk, és azt kérjük, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, akkor utána a következő félmondat az rögtön behozza azt az aspektust, hogy ahogy mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És hát nem ez az egyetlen hely, ahol Jézus összeköti ezt a két témát. Ugye Jézus az, aki tanítja a tanítványait imádkozni, és az Istennek a megbocsátását azonnal összehúzalozza azzal, hogy a tanítványok mit kezdenek az őket ért sérelemmel. Más helyen, amikor próbálja elmagyarázni ugyanezt a gondolatot, hogy az Isten hogyan viszonyul az emberhez, és ebből mi kellene, hogy következzen az ember viszonyulását tekintve, akkor elmeséli az adós szolgának a történetét, ahol van egy király, akinek bődöletes mennyiségű pénzzel tartozik egy közszolgája. Nem tudjuk, hogy volt képes ennyi pénzt elkölteni, vagy elsikasztani, vagy elfolyatni. Mindenesetre egy ponton ez már nagyon-nagyon nyilvánvaló. A király behivatja, szembesíti ezzel, képtelenség, hogy ő ezt kifizesse. Könyörög, a király egy nagy vonalon elereszti az egészet. Aztán kimegy az utcára, és szembe jön vele a szomszédja, aki tartozik neki egy pár napi bérrel, és őt pedig elkezdi folytogatni. És ismerjük a sztori végét, az eljut a királyhoz, mert hogy vannak körülötte emberek, akiket ez végtelen felháborít, méghozzá az háborít föl, hogy ez a szolga, aki előtte megtapasztalt ezt a marha nagyvonalú gesztust a király részéről, képtelen volt ezt átvinni az ő felé tartozóra. Szóval feljelentik a királynál, a király visszaidézi és szembesíti ezzel a dolggal, és visszavonja a kegyelmét. A történetben a teológiai párhuzam pont nem arról szól, hogy Isten visszavonja-e a kegyelmét vagy sem, hanem arról szól, hogy nekünk olyan módon kell gondolkodnunk bármiről, amit Istentől tapasztalunk, hogy ennek vannak nagyon konkrét és profán következménye arra nézve, hogy ezt mi hogyan kellene ezt a viszonyulást átültetnünk vízszintesen. Ez a dia, vagy ez a kis prezentáció, eredetileg azért nevelés kontextusban készült, mert az a modell, amit ma szeretnék elmesélni nektek, arról a fajta hozzáállásról, amit mi egy ilyen gyűjtő néven kegyelem címkével szoktunk fölcímkézni. Tehát az Istennek az attitűdjéről, amit velünk szembe mutat. Szóval azért nevelés szinte, vagy azért nevelés címszó alatt készült ez a kis előadás, mert a maga a modell egy keresztény neveléssel foglalkozó professzornak a modellje, aki aztán viszonylag gyorsan rájött arra, hogy ez a modell, ez az attitűd, amit ő felfest, hogy milyen módon kellene a szülőknek hozzáállni a gyerekükhöz, hogy le tudják képezni azt, ahogy Isten hozzááll az emberhez, vagy hozzájuk. Ez nagyon-nagyon gyorsan átvihető első körben párkapcsolatokra. Viszonylag egyszerű látni a párhuzamot, és remélem, hogy a mai előadásom után fogjátok is látni a párhuzamot. Viszonylag egyszerű látni a párhuzamot, hogy hogyan kellene, hogy befolyásolja a házastársaknak az egymáshoz való viszonyát az, ahogy Isten hozzájuk viszonyul. De hogyha ezt egy picit tovább visszük, és nagyon gyorsan és nagyon könnyen tovább vihetjük, akkor mi van egy olyan helyzettel, ahol én vagyok a főnök, és vannak beosztottjaim? Milyen módon tudnám én ezt leképezni, azt a fajta viszonyást, ahogy Isten viszonyul hozzám? Ezt hogyan tudom átültetni a kollégáim, vagy a beosztottjaim, vagy a tőlem függő, rámutalt emberek felé, hogy ugyanazt a fajta megélést szülessen meg a számukra tőlem, amit én is megértek Istentől. Szóval egy igen nagy kihívás, aki szülőként mondjuk megkapja ezt házi feladatnak, hogy viszonyul úgy a gyerekéhez, ahogy az Isten viszonyul hozzá, szerintem ő indokoltan lesz teljesen megijedve, mert ez egy hatalmas, hatalmas feladat. De nem lehetetlen. És amit én ma igazából szeretnék nektek megmutatni, az az, hogyha egy picit megállunk és elgondolkodunk azon, hogy mi az a hozzáállás, amit hogyan lehetne jellemezni, hogyan lehetne szétszálazni egy picit, szétszedni rétegekre, elemekre azt a fajta komplex hozzáállást, ahogy az Isten viselkedik felénk, hogy aztán mi ezt valamilyen kézzelfogható módon el tudjuk kezdeni megélni azok felé, akik ránk vannak bízva, és mondom, lehetnek ezek a gyerekeink, lehet ez a házastársunk, lehet ez a munkatársunk, lehet ez a beosztottunk bárki, lehetnek a szüleink, és így tovább. Tehát, hogyha le tudjuk ezt egy picit bontani elemeire, akkor meg tudjuk fogni esetleg ennek a komplexitását. Most ez egy olyan modell, ami egy modell. És itt érdemes egy picit beszélni arról, hogy mi az, hogy modell. Ugye a valóság az nagyon sok esetben túl komplex ahhoz, hogy az ember a önálló megjelenésébe meg tudja fogni, és ezért az ember egyszerűsít. Nagyon sokszor megfigyel olyan mintázatokat, amiket külön ki tud emelni, amik mentén nagyon komplex folyamatokat is előre tud jósolni. Például most már mi nagyon hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy este megnézzük a meteorológiai előrejelzést, és aztán az vagy bejön, vagy nem, persze, de hogy elméletileg egész korrekt biztonsága meg lehet mondani azt, hogy holnap milyen idő várható, vagy akár 3 nap múlva milyen idő várható. Aztán azután már egyre kevésbé nagy biztonsága lehet ezt megmondani. És ennek az oka, hogy fizikusok rájöttek arra, hogy még akkor is meg tudják mondani egy nagyon komplex folyamat eredményét, hogyha egyébként nem tudják lekövetni, hogy most konkrétan a szél hogy fog fújni a különböző hegyek és dombok között, hanem előálltak egy olyan modellel, amit úgy hívnak a káosz elmélet, ami képes akkor is a nagy folyamatok kimenetelét megjósolni, hogyha az őt alkotó kis folyamatokról fogalmunk sincsen. Tehát nem fogom tudni megmondani az apró dolgokat, a végén a kimenetet mégis. És ennek az az oka, hogy képesek voltak egy egyszerűsített, a valóságnak egy egyszerűsített változatát megfogalmazni, ami viszont működik. És így egy modellnek nem árt, hogyha elég komplex ahhoz, hogy használható legyen, de elég egyszerűnek kell lennie ahhoz, hogy érdemes legyen vele helyettesíteni a valóságot. Megvan ez a gondolat? Tehát, hogyha van valami, ami nagyon bonyolult, összetett, amit önmagában nagyon nehéz megfogni, akkor érdemes elkezdeni gondolkodni azon, hogy lehet ezt úgy leegyszerűsíteni, úgy elemeire bontani, hogy nem veszik el valahogy a lényege, de mégis kezelhetővé, alkalmazhatóvá válik. Na most mivel ez egy modell, ami az Isten attitűdjét kívánja bemutatni nekünk, ami egy elég komplex hozzáállás, nagyon sokfajta helyzetben, nagyon sokfajta reakciót, érzelmet, gondolatot, viszonyulást látunk az Istentől. Mégis, ha meg tudnánk fogni azt, hogy mi a lényege annak, ahogy ő hozzááll az emberhez, akkor lehet, hogy lenne esélyünk arra, hogy ezt át tudjuk vinni a mindennapi életünkbe. Hogy oda tudunk figyelni arra, hogy ne maradjon ki semmi olyan, ami fontos. Ne csökkentsük, ne egyszerűsítsük túl azt, ahogy az Isten hozzánk viszonyul, mert annak meg lesznek a komoly árai. És hát mi nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy túl egyszerűsítsük a dolgokat. Van aki az Istenben leginkább azt tapasztalta meg, és lehet, hogy ez volt a számára a legnagyobb felszabadító élmény, hogy az Isten igazságos és következetes, és emiatt biztonságot ad. És ez egy nagyon jó hír az Isten kapcsolatban, hogy ő igazságos és következetes. És nagyon sokan szenvedünk olyan helyzetekben, amikor velünk szemben emberek nem igazságosak és nem következetesek, és ezért lehet, hogy nekünk ez a jellemzője az Istennek a leglényegesebb jellemzőjévé válik. De ha közben elfelejtkezünk más viszonyulásairól, más elemeiről az ő hozzáállásunknak, akkor ez egy nagyon torz Istenképhez tud vezetni, ami viszont hosszú távon nagyon erősen befolyásolhatja azt, hogy mi hogyan vétjük el azt, hogy hogyan kell nekünk viszonyulni máshoz. Szóval ez az egész témánk. Feltörni azt, hogy az Istennek mi az attitűdje felénk, mi a hozzáállása, mi a viszonyulása hozzánk. És egy picit hogyha megállunk még ennél a szónál, hogy attitűd, meg viszonyulás, meg hozzáállás, akkor abban picit Szóval ez fontos, fontos megjegyezni, hogy na ez az a dolog, amit a legritkább esetben tudunk direktben figyelni. Tehát vannak dolgok, amiket meg lehet figyelni direktben emberekről. Nem tudom, le lehet olvasni az arcunkról arckifejezéseket, meg lehet nézni azt, hogy milyen gesztusaink vannak, milyen szavakat használunk. Van egy csomó minden, ami kiderül rólam, amikor én megnyilvánulok egy helyzetben. De ezt el kell kezdeni értelmezni ahhoz, és elég sok mindent kell tudnotok tapasztalni mondjuk rólam, hogy el tudjátok dönteni azt, hogy nekem mik is a szándékaim bizonyos helyzetekben. Ha ti mondjuk hallottatok rólam egy pár szép dolgot, mondjuk az előbb, akkor valószínűbb, hogy kedvezően ítélitek meg az én szándékomat, de mondjuk láttatok engem egy-két olyan helyzetben, ahol nem volt annyira vonzó, hogy én ott viszonyultam, akkor lehet, hogy nagyobb kérdéseitek vannak azzal kapcsolatban, hogy nekem most pontosan mi is a hozzáállásom bizonyos kérdésekkel. És az attitűd, ez tényleg olyan, mint egy fekete doboz. Biztos ismeritek ezt a játékot, vagy ezt a gondolatot, hogy nagyon sok esetben, tehát a tudomány használja ezt a modellt egyébként, vagy ezt az elképzelést, hogy van egy rendszer, amiről nem tudom, mi van benne, van egy luk, amin be tudok adogatni dolgokat, és van egy másik luk, amin kijönnek a kimenetek, és ott bent valami történik ezzel a dologgal, és az, hogy beadogatok különböző dolgokat, aztán kiszedegetem az eredményt, és megnézem a kettőt összehasonlítom, próbálom kitalálni, hogy vajon ott bent mi lehet. Oké? Okay? Tehát ha bedobok egy mogyorót, és kikapok két héjat, és közben még ilyen nyűszítő hangokat is hallok, akkor egy idő után elkezdő gyanakodni, hogy lehet egy mókus van ebben a dobozban. De hogyha bedobok két egész számot, és megkapom az összegét, és én most éppen egy másodikos általános iskolás vagyok, akkor arra fogok asszociálni, itt valószínűleg, hogy összeadógépről van szó. Oké? Tehát ugye a legkülönbözőbb szinteken találkozunk ezzel a gondolattal, hogy van egy fekete doboz, nem tudom, mi van benne, de tesztelem. Különböző helyzetekben megnézem, hogy mi történik, és akkor ebből összeáll egy kép, hogy vajon ott belül mi lehet. Van is egyébként egy ilyen társasjáték, ahol elhelyezel ilyen golyókat a pályán, és akkor meg tudod lőni jobbról, balról, és hol jön ki a sugár. Nem tudom, ismertek ezt a játékot. Most persze akkor lett volna érdekes, hogy ki tudom vetíteni, de nem tudom. Szóval ismertek ezt a gondolatot, ugye? Hogy mi ez a fekete doboz. És kicsit ez az attitűd dolog, ez ilyen, hogy az Istennek a hozzáállását nem tudjuk direktben megfigyelni. És a mi hozzáállásunkat se tudja senki direktben megfigyelni. Nincs lakmuszpapír, amire, nem tudom, fölcsepegtethetnél valamit az én testnedveimből, és akkor ez megmutatná a hozzáállásomat. Hanem nagyon sok helyzet van, ahol én megnyilvánulok, ahol reagálok valahogy, és ezekből szép lassan összetevődik az elrejtett valóság, amit mi hozzáállásnak nevezünk. És ez azért nagyon fontos, mert amikor elkezdjük ezt megfigyelni és vizsgálni, hogy mi a cserben hagyott a... Tehát elkezdjük megfigyelni azt, hogy Isten hogyan reagál bizonyos helyzetekben, akkor el tudunk kezdeni azonosítani ilyen szálakat, vagy ilyen témákat. És ez a modell, amit meg szeretnénk mutatni, ezt próbálja meg. Miközben mivel modellt, és azért is hozom be nagyon ezt a tudományoskodó részét ennek a dolognak, hogy modell, és ez mit jelent a tudományban, mert hogy amikor ez az úriember egyébként úgy hívják, hogy Tim Kimmel, és tőle megjelent magyarul egy könyv, amiben ezt a modellt járja körül, ez a kegyenalapú nevelés talán, és a Koinói adta ki. Ott el tudjátok olvasni majd egyébként egy kicsit, hát nem tudom, remélem, hogy vagyok annyira értelmes, mint ő a könyvben, de ott mindenesetre tőle tudjátok elolvasni az egész kifejtést. Szóval amikor megpróbáljuk megérteni azt, hogy milyen elemei vannak ennek az attitűdnek, akkor egyrésztről nagyon fontos forrás a számunkra a Biblia. De ez azért van, mert mi keresztények vagyunk, és abban hiszünk, hogy Isten, amit kér, az igaz. És Isten nagyon erősen azt kéri, hogy őt modellezzük, őt képezzük le a saját kapcsolatainkban. Magyarul, ha nem értjük azt, hogy ő hogyan áll hozzánk, akkor rossz, nem fogjuk tudni ezt megfelelő módon megélni másokkal szemben. Ugyanakkor van lehetőségünk nagyon-nagyon sok mindent megfigyelni, egyszerűen a saját működésünkből is. Nagyon sok mindent vissza tudunk fejteni. Van egy másik ilyen fogalom, ami szerintem eléggé népszerű kezd lenni, főleg mióta a hackerek ilyen nagyon benne vannak a médiában. Ez pedig a visszafejtős, visszafelé, nem tudom mi a reverse engineering, mi ennek a magyar kifejezése. Nem tudom, nem tudja valaki köztetek. Jó, szóval az ötlet az, hogy kapsz egy egy eszközt, amit szeretnél feltörni, szeretnél megfejteni, de a gyártók rendesen összeragasztották, és nem nagyon tudod, hogy ez hogy működik, de szeretnéd ellopni az ötletet, és akkor ezért nekiállsz, és elkezded szétbontani, és megérteni, hogy vajon, hogyan csinálták ezt meg, ahhoz, hogy te tudjál egy ugyanilyet csinálni. Na most ez valószínűleg nem volt értékes ez a illusztráció, ennyit kellett róla magyaráznom. Minden esetre, tehát az egyik mód, ahogy el tudunk jutni ahhoz az attitűdhöz, amit Isten kér, az az, hogy megfigyeljük őt működés közben. A másik módszer, az a visszafejtő módszer lenne, az, hogy megfigyeljük magunkat jó és rossz működés közben. És ezt teszi a pszichológia, ezt teszi a neveléstudomány, ezt teszi egy csomó-csomó szaktudomány, hogy megpróbáljuk kitalálni azt, hogy mi is jó az embernek, és mi nem jó az embernek. És hogyha ezeket a megfigyeléseket fogjuk, és megpróbáljuk összehasonlítani azzal, amire a Bibliából jutunk, akkor nagyon érdekes pontokon fogunk látni egyezést, és nagyon érdekes pontokon fogunk látni eltéréseket, és használhatjuk az egyiket a másik kritikájaként. Én keresztényként nyilván arra törekszem, hogy egy minél valóságosabb és igazabb bibliai értelmezést használjak kritikaként a tudományos eredmények értékelése során. Vannak, akik fordítva csinálják ezt. Minél értelmesebb tudományos eredményeik mentén próbálják kritizálni az Istent. Mind a kettő hozhat nagyon érdekes tanulságokat, meg információkat. Mindenesetre ez a modell, amiről ma szeretnék egy picit beszélni nektek, emögött ott van egy csomó tudományos megfigyelés. Az úriember, aki ezt összerakta, neki van egyrészt pedagógia vonalon végzettsége, másik pszichológia vonalon végzettsége, van egy PhD-je is, nem emlékszem már, hogy milyen témában, már konkrétan mi volt a PhD témája. De hogy ő nagyon sokat dolgozott azon, hogy azt, amit most jelenleg a tudomány tud a nevelésről, és így arról a fajta attitűdről, ami egészséges gyerekek felnövekedéséhez vezet, és így valószínű olyan kapcsolatról, amely egészséges partner kifejlődéséhez vezet, azt ő csekkolja azzal, amit a Bibliában látunk. Úgyhogy ebből a szempontból értékes nekem ez a modell, hogy van-e mögött egy nagyon komoly tudatos építkezés mindkét eszköztár használatba vétele. Én ezt a modellt még nem tudtam meghaladni, ami nem azt jelenti, hogy nem lehet, tehát nyugodtan méricskéljetek a saját eddigi tapasztalataitok, meg tudásotok szintjén. Jelenleg ott tartok, hogy ezt még mindig egy nagyon jó modellnek tartom. Lesz olyan pont nyilván, ahol vagy én, vagy ti, vagy a modell eredeti szerzője majd úgy érzi, hogy ezt módosítani kell. Úgyhogy ezzel a fenntartással kezeljétek mindazt, amit mondok. Szóval hogyan lehet az Isten attitűdjét felbontani elemekre? Az első nagyon fontos gondolat az, hogy Isten azt mondja, hogy azt szeretném, hogyha ugyanazt tapasztalnák meg tőletek az emberek, amit ti megtapasztaltok tőlem. És tehát most visszatérve kicsit a tartalomhoz most már, ezt az attitűdöt, ezt a hozzáállást, amit Isten tanúsít az ember felé, ezt nagyon sok helyen a Biblia a kegyelem kifejezéssel azonosítja. És ami miatt fontos itt egy pillanatra megállni, mielőtt tovább mennék, az, hogy a kegyelem, mert lehet szűken értelmezni, és lehet nagyon tágan értelmezni. A szűken értelmezett kegyelem az, amikor én elkövetek valami gazságot veled szembe, vagy mondjuk, igen, ez a jobb felállás, ugye? Hogyha én vagyok a rossz fiú. Tehát elkövetek valami gazságot veled szembe, és aztán ennek a teljes súlyával szembenézek, és rájövök, hogy hát ezt nem nagyon fogom tudni se jóvá tenni, se hogy visszacsinálni. De még mindig van reményem arra, hogy esetleg a kapcsolatot helyre tudjuk állítani, ezért elmegyek, és bocsánatot kérek tőled. Megpróbálok jóvá tenni, amit lehet, de nyilván nem tudom már visszacsinálni azt, amit csináltam ellened. És te úgy döntesz, hogy valamilyen meglepő oknál fogva túllépsz azon az igényeden, hogy az igazság érvényre jusson, és én megszenvedjek, és megbűnhődjek, és megtapasztalom ugyanezt magam is, vagy még mondjuk háromszorosan, és azt mondod, hogy jó, rendben, figyelj, elengedem. Tekintsük úgy, hogy ez nem történt meg. És felejtsük el, és kezdjük újra. És nem kell azzal sem megküzdened, hogy most be kell bizonyítanod nekem aztán a következő 5 évben, hogy aztán te nagyon, hanem csináljunk úgy, mintha ez nem lett volna meg. Na ez a gesztus, ez a szűken értelmezett kegyelem. Amikor károkozás, és ez nagyon sok fajta lehet ez a rombolás, amit én végzek, és te mégis azt mondod, hogy állítsuk vissza azt a helyzetet, ami nem volt. A tágan értelmezett kegyelem, és kétségtelen, hogy az Isten és az ember kapcsolatában azért használja a Biblia sokszor a kegyelem szót, mert az Istennel szemben nekünk van miért bocsánatot kérnünk. És az ő viszonyulásában ez az elem, ez biztos, hogy benne lesz. Tehát ő kinyilvánította azt a szándékát, hogy ő szeretné visszaállítani ezt a kapcsolatot. Azt is megoldotta, hogy ezt ne kelljen ár nélkül tennie, hogy ez ne egy olcsó kegyelem legyen, hogy mindenki megértse, hogy ez hogy lehetséges, hogy ő túllép ezen a dolgon. De mivel az ő viszonyulásának van ez az eleme, ezért a kegyelem szó elég magától értetődik. Viszont ahogy ő hozzánk áll, az ennél sokkal többről szól. Ezen túlmutat, messze túlmutat. Nem csak arról van szó, hogy ő egyszer valamin átlépett és visszaállította a kapcsolatot, hanem arról is van szó, hogy az a mód, ahogy ő aztán hozzánk áll, visz minket ezen az úton sokkal tovább. És az, ahogy ő hozzánk áll, az a garanciája annak, hogy mi aztán tudunk gyógyulni, épülni, fejlődni, kiteljesedni, a helyünkre kerülni. És minden, amiről az ember álmodik igazából, akkor, amikor egy kapcsolatról beszél. Tehát a szó az ezért jelenik meg, de ezt sokkal komplexebb értelemben használjuk. És hogyha ezt szeretnék lebontani, akkor és elkezdünk azon gondolkodni, hogy hogyan kellene nekem hozzáállnom a gyerekemhez, a páromhoz, a beosztottamhoz, és így tovább, hogy Istennek a hozzáállását lejátszam, akkor az egyik lehetőségem az, hogy megpróbálom értelmes módon felbontani ezt a hozzáállást különböző rétegekre. És ez a modell ezt próbáljam meg. És most azt szeretném kérni tőletek, illetve hátul a technikai kollégáktól, hogy lépjünk egyet. És rögtön az első dolog, ami megjelenik a lapon, az igen, rögtön a második, mert nem láttam, hogy ez már fönn van, az, hogy bármiről is beszélünk innentől ez a hozzáállás tekintetében, ha ez nélkülözi a személyes kapcsolatot, tehát az, hogy én ezt egy kapcsolatként akarjam megélni, ne csak egy technikaként, ne csak egy, értitek, valamilyen fajta gyakorlatként, vagy eszközként arra, hogy nagyobb hatékonyságot csikarja ki mondjuk belőled, mint főnök, vagy hozzájussak valamihez, ami neked van. Tehát, hogyha kihagyjuk azt a személyes kapcsolati aspektust, akkor az egész a levegőbe kerül, és az egésznek nincsen értelme. De azt hiszem, ez most már elég világos volt abból, hogy én ezt az egészet fölvezettem. Viszont utána van három réteg, amiből fölépül Istennek a hozzánk való viszonya, azért, hogy aztán eljussunk a tetőhöz, a házikónak, ami viszont azok a gyümölcsök, amik jelzik ennek a folyamatnak a beérését. Oké? Tehát a modell az úgy működik, hogy van három olyan réteg, amit, hogyha észben tartunk, és külön-külön szempontból nézünk rá a kapcsolatunkra, akkor ez három teljesen eltérő nézőpont. És ha ezt az egészet sikerül integrálnunk, és sikerül elérnünk, akkor a cél az, hogy a másikban, és nyilván bennünk is, ha ezt más csinálja velünk, mármint Isten maga például helyből, de hogyha vannak körülöttünk mások, akik ezt bennünk ugyanúgy indukálják, akkor eljussunk a tetőhöz, ami pedig olyan minőségeknek a megszületése, ami a célja a kiteljesedett életnek. És hát most fölkerült mind a négy réteg, egy picit hadd beszéljek ezekről a négy rétegekről, erről a négy rétegről, miatt bebontjuk mindegyik réteget téglákra. Ugye innen jön a ház metafora. Igazából, hogy vannak sorok, amiből felépülnek a falak. Nagyon nem mindegy a sorrend. Tehát nagyon nem mindegy, hogy melyik téglát rakjuk először le. Tehát ugye háztól kezdve, maximum Mekmester próbált még azt hiszem házat építeni a tetővel kezdve, ugye? Hogy így tartották a levegőben, és akkor próbáltak aláfalazni. Szóval ez már neki se sikerült. Tehát a ház metaforának az egyik oka az, hogy a falaknak egymásra kell rakódniuk. És hogyha nem tudom, figyelitek-e, de a harmadik, a szürke réteg az, amivel az ember leggyorsabban kezd, amikor arról van szó, illetve nem tudom, az a környezet, ahonnan érkeztem, lehet, hogy ti teljesen másképp szocializálódtatok, de mondjuk, amikor Istennek a hozzánk való viszonyáról beszélünk, akkor nagyon sokszor előjönnek ezek a karakter jellem, jónak kell lenni, megfelelőképpen kell viselkedni, olyan módon kell működni, ami ugye méltó a keresztény élethez, ami iszonyatosan fontos. De ennek a Ebben a modellben van két másik réteg alatta, ami az első a belső szükségek, a másik a, pedig az elemi szabadságok. És az ötlet a következő. Azt látjuk gyakorlatilag, hogy Isten sokkal előbb érdekelt abban, hogy a mi szükségleteink be legyenek törtve, és hogy teremtsen nekünk egy szabadságot, mielőtt ő egyáltalán elkezdené megcímezni a morális aspektusát az életünknek. Az üzenet itt most nem az, hogy egy sor tégláról akkor tudunk a következő sor téglára jutni, hogyha az az első sor már teljesen be van töltve. Mert ha valaki ránéz erre a kis ábrára, és belegondol abba, hogy milyen belső szükségletei vannak neki, vagy azoknak, akik körülötte vannak, akkor pontosan tudjuk, hogy ezek a szükségletek nagyon sokszor betölthetetlenül mélyek. És nem tudunk eljutni arra a pontra, ahol azt mondanánk, hogy minden szükségem be van töltve, mehetünk tovább. Tehát ilyen nincs. Mint ahogy az elemi szabadságok is inkább csak egy klíma, egy keret, amiben megteremtődhet lehetőség egy csomó mindenre, de ezt nem fogjuk tudni kimeríteni. Tehát a házikó metaforának nem az a lényege, hogy először az első sort végezzük el, aztán mozdulhatunk a következő sorra. Hanem arról van szó, hogy ha mi szeretnénk megjeleníteni egy olyan attitűdöt, amit Isten megjelenít felénk, akkor az első kérdésünk a másik irányában mindig az kell, hogy legyen, hogy van-e bármi olyan szükséglete, ami nyilvánvalóan nincsen betöltve. Mert lehet, hogy ennek a kérdésnek a válasz keresése során egy csomó minden más fénybe fog kerülni. És lehet, hogyha én el tudok kezdeni azon dolgozni, hogy neki nyilvánvaló szükségletei betöltődjenek, vagy hogyan tudok hozzájárulni ahhoz, hogy neki milyen, hogy ezek a szükségletei valamilyen módon betöltődjenek, akkor lehet, hogy egy csomó minden, ha nem is magától fog megoldódni, de végre megoldhatóvá válik. Vagy elindul abba az irányba, ami a helyes irány. Ugyanez igaz a szabadságokról, amit mindenre fog mondani, hogy milyen elemei vannak. Mit értek igazából szabadságra. Hogyha azt látom, hogy nincs meg egy kapcsolatban a valódi szabadság, én nem tudok valódi szabadságot adni a másiknak bizonyos dolgokra, akkor lehet, hogy amíg ezen nem kezdek el dolgozni, és ebben nem tudok előrelépni legalább, addig nem fog működni az sem, hogy én megpróbálom erősíteni az ő jellemének a pilléreit. Amíg én nem tudom, majd mindjárt látjuk, milyen elemekből áll ez, amíg mondjuk nem tudom megteremteni kell szabadságot arra, hogy hibázzon, addig igazából nem fogom tudni őt rávenni arra, hogy keményen próbálkozzon. Érthető ez a gondolat? Amíg ő túlságosan fél attól, hogy hibázzon, addig lehet, hogy nem fog elkezdeni kísérletezni, és nem fog elkezdeni erőt beletenni abba, amit ő csinálni szeretne. Márpedig a kitartás és a fegyelem, és a nem tudom, minélkül tudjuk, hogy nem lehet eredményt elérni, túlságosan jól tudjuk, ezek a karakterpillérek, amikre mi nagyon sokszor fókuszálunk akkor, amikor azt szeretnénk, hogy a másik változzon. Szóval a házikóban az egyik forradalmi dolog, a számomra legalábbis, az ezeknek a rétegeknek a nagyon-nagyon pontos fölrakása, és az a sorrend, amilyen sorrendben érdemes feltenni a kérdéseinket, azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudok én a másiknak segíteni. Azt fogom kérni, hogy az első, vagy hogy lépjünk még egyet. És hát én most kiszedtem a szélére, hogy lássátok, hogy melyik réteg micsoda, és el fogjuk kezdeni fölpakolni az egyes téklákat, és hogyha most nyomsz hármat. Oké, köszönöm. Köszönöm, itt álljunk meg. Akkor először is ugye beszéltünk arról, hogy mindennek az alapja a személyes kapcsolat. És ez azt is jelenti, hogy az egész ház a levegőben áll, hogyha egyébként az illetőnek nincsen módja folyamatosan megtapasztalni ezt a komplex attitűdöt. És én sem nagyon fog tudni másnak segíteni összességében, hogyha én valamilyen módon nem tapasztalom magam is meg folyamatosan azt, hogy Isten hogyan áll hozzám. Vagy körülöttem emberek nem képesek leképezni nekem azt az attitűdöt, amit Isten akar. Tehát óriási deficit, óriási hátrányból indulok, hogyha semmilyen személyes tapasztalatom nincsen azzal kapcsolatban, hogy mit jelent ezt az egész attitűdöt felém valakinek kiábrázolnia. Érthető ez a gondolat? Tehát nagyon nehezen tudok előre menni egy hozzáállásnak a kialakításában akkor, hogyha nekem semmilyen személyes tapasztalatom ebben nincs. És nyilván ez azt is jelenti, hogyha én úgy nevelkedtem föl, hogy soha nem tapasztaltam meg otthon azt, hogy szabadság van, akkor én nagyon nehezen tudom megérteni azt, hogy én hogyan tudnék szabadságot adni másoknak. És nagyon sok esetben Isten belép, és ő eléri azt, hogy én megtapasztaljak tőle egy hatalmas szabadságot, ami felülírja az én gyerekkori élményeimet, vagy egyáltalán betölti azt, amit én soha nem tapasztaltam meg. És ezen keresztül képessé válok szép lassan arra, hogy megértsem, hogy akkor ez mit jelent, hogy én hogyan tudom ezt a másiknak megadni. Emiatt fontos ez az alsó egy réteg, ez a személyes kapcsolat réteg. Ez az, ami alapvetően az alapja az egész folyamatnak. Az első réteg, és hogyha kettőt nyomsz, akkor megjelenik mind a három tégla. Köszönöm. Szóval az első rétegnél, nem tudom, olvasható egyébként? Nem annyira. Jó, el fogom mondani, megírem. Az első réteg, az három olyan alapvető emberi szükségletet tartalmaz, amivel kapcsolatban nem nagyon van vita, szerintem sehol se. Túlságosan sok mindent tudunk már ezen a területen, ahhoz, hogy itt olyan nagyon nagy novumot lehessen mondani. Mégis nagyon érdekes, hogyha belegondoltok azt, hogy igazából ez a három terület az, amit ha nem tartunk észben, és nem próbálunk meg folyamatosan építeni a másik életében, akkor valami nagyon-nagyon komoly fékeket hagyunk bent az ő fejlődésében, meg megélésében. Az első az, és itt ez ilyen jelzős szerkezetek egyébként, az első az a biztos szeretet. Tehát az, hogy mindenkinek szüksége van szeretetre, ez most már szerintem durva közhely. De az, hogy a szeretet alatt mit értünk, az már egy izgalmasabb kérdés, illetve hogy a szeretetnek megvan-e ez a jellemzője, hogy biztos szeretet. Hogy az, aki adja, arról tudni lehet, hogy ezt nem fogja visszavonni. Ezt nevezhetnénk feltétlen nélküli szeretetnek, nevezhetnénk, nem tudom, kitaláltunk más jellemzőket is, de a lényeg a következő, hogy ha valaki megtapasztalta már azt, hogy őt szeretik, és ez a szeretet nem függött különböző dolgoktól, akkor elkezd kialakulni benne az elképzelés, hogy létezik ilyen szeretet, és ez elkezdi betölteni azt az egyébként ott levő vágyát, hogy ezt ő megkapja. Magyarul, ha közben viszont én vagyok a másik oldalon, és én szeretnék jól hozzáállni a másikhoz, akkor az első dolog, amit nekem fel kell fognom, az, hogy ha én nem vagyok képes valamilyen szinten, akár töredékesen is, de elkezdeni megélni ezt a fajta biztos szeretetet, ami nem függ attól például, hogy ő hogyan viszonyul hozzám, ami nem egy kis kihívás, akkor tudhatom, hogy egy csomó minden levegőben fog lógni utána, bármit is csinálok. De ha ez megvan, akkor erre már rá tud épülni egy csomó minden más, amit én egyébként esetleg jól csinálok. Ebben most nem is megyek jobban bele, mert szerintem ez egy elég magától értetődő kategória. Ami már izgalmasabb kategória, az a jelentős életcél. Nagyon sok ember számára ez egy óriási drive, egy óriási hajtóerő, hogy ő mondjuk munkaalkoholista lesz, mert megpróbálja magának megteremteni azt a jelentést, azt a jelentőséget, ami mentén ő elhiszi, hogy van joga élni ezen a földön. Nem tudom, hány ilyen van köztetek. Az a tippem, hogy inkább a férfiak, mint a nők, de még az sem biztos, hogy ez a nagyon nagy differenciát jelent. Mindenesetre az, hogyha az ember nem képes kapni, vagy megtapasztalni, megérteni, hogy neki van egy jelentős életcélja. Tehát, hogy az élet célból van, és annak van jelentősége. Nem a nap végén nem derül ki, hogy ez egy teljes kártyavár volt, egy teljes buborék, és az egész, amire az ember betolt az egész életét, és mindenét feláldozta, az aztán elvész. Hanem azt szeretnénk megélni, hogy a végén is kiderül, hogy azért, amiért éltünk, azért érdemes volt élnünk. És általában ezt az ember úgy próbálja betölteni, ezt az űrt, hogy hozzákapcsolja magát valami nagyobb jóhoz, valami olyan ügyekért dolgozik, aktivista lesz, és nem tudom, beáll valami olyan dolgot tolni, ami nála nagyobb, aminek a jelentősége nem csak neki, hanem mások számára is megkérdőjelezhetetlen. Vagy legalábbis azoknak a számára megkérdőjelezhetetlen, akik számítanak az ő szemében. Ez egy nagyon-nagyon fontos hiány, vagy belső szükséglet. És ezt nem csak keresztények ismerik föl. Tehát nem tudom, mennyire ismeritek Frankl-nak a nevét, aki az egyik bécsi nagy pszichológiai iskolának a megalapítója, akinek az egész rendszere, az egész terápiás munkájának ez volt az alapja, ez a felismerése. Az ember, amíg nem képes meglátni azt, hogy mi a célja az életének, addig lóg a levegőben, és addig nagyon-nagyon sok mindent lehet ezt vakolni, meg elfedezni, de ez alapvetően ki fog szadni a lába alól előbb-utóbb. A harmadik tégla, ami szintén egy borzasztóan fontos belső szükséget, ez pedig a szilárd remény. Az, hogy a jövő, ami el fog jönni, az tartogat jó dolgokat. Azt érdemes várni. Mert hogy rossz dolgokat tartogat, azzal kapcsolatban senkinek semmilyen kérdése nincsen. De azt már sokkal nehezebb elhinni és megélni, és tényleg rátámaszkodni, hogy én tudjam, hogy a jövő jó dolgokat tartalmaz. Megint, hogyha egy picit ezen a szemüvegen ránézünk a Bibliára, akkor azt látjuk, hogy Isten hihetetlen mennyiségű ígéretet tesz elénk. Aminek az egyik oka az az, hogy értsük, hogy van mire várnunk. Még akkor is, hogyha azt is elmondja, és Jézus ugye ezzel ijesztette el egy csomó követőjét, hogy elmondta, hogy az én követésem nem lesz könnyű. Egyáltalán ne számíts arra, hogy minden magától meg fog oldódni, sőt, ha engem akarsz követni, akkor készülj fel arra, hogy ugyanazt fölveszed magadra, ugyanazokat a terheket, ugyanazt a szenvedést esetleg felvállalod, amit én felvállaltam. És hogy ezt miért tennél ilyet? Hát azért, mert utána, mögötte, ezen keresztül, ami olyasmit készítek el neked, ami mindennél jobb lesz. Ha az ember elhiszi ezt Jézusnak, akkor valószínűleg bele fogja engedni magát a nehézségekbe. Mert ott van ez a szilárd remény, ez a megcsalhatatlan remény a jövővel kapcsolatban, ami húzza az embert előrefelé. Szóval ez a szükséglet, ez egy elég alapvető szükséglet. Ez a három tégla, ez egy elég alapvető három emberi szükséglet. Hogyha ezek közül egy is, vagy kettő nincsen betöltve, nagyon sok minden más elveszti a jelentőségét az ember számára. Tehát ez az első réteg. És nyilván ez olyan réteg, amit nem fogunk tudni mindig. Tehát ez lehet, hogy néha be van töltve, néha nincsen betöltve, néha erősebben valóság a remény, néha elvesztjük a reményt, és aztán átéljük ennek a pusztító hatását az életünkre nézve. Nyilván nem fogjuk tudni ezt teljes mértékig betölteni ezeket a szükségeket, de nagyon erősen tudunk ezért dolgozni. A második réteg, ami erre épül igazából, az elemi szabadságok. És az elemi szabadságok olyan aspektusai a működésünknek, vagy olyan dolgok, amiket mi adhatunk a másiknak, ami őt felszabadítja különböző pontokon. Itt négy fő kategóriát határozott meg Tim Kimmel. Hogyha négyet nyomsz a továbbító gombban, akkor megjegyek mind a négy. Köszönöm. Az első dolog az, hogy szabadnak lenni, vagy szabadságot kell adnunk egymásnak arra, hogy más legyen, mint én. Mert egyébként más, mint én. Más milyen. Tehát, hogyha mi nem tudjuk megengedni a másiknak, hogy más legyen, mint mi, és nem tudjuk ezt megérteni, hogy ez egy alapvető döntés a részünkről, hogy ebben mi szabadságot adunk a másiknak, vagy nem adunk szabadságot, akkor lemaradunk valami nagyon-nagyon lényegesről. Tehát, hogyha szeretnénk, hogy a kapcsolataink jól működjenek, akkor az első dolog, amiben meg kell barátkoznunk, az, hogy a másik nem ugyanolyan, mint én, és ez összességében nem egy tragédia. Mert lehet, hogy ráadásul jó hír. És hogyha nem tudjuk megadni egymásnak ezt a szabadságot, akkor egyrészt a másik soha nem fogja felfedezni, hogy ez miért jó hír, másrészt mi soha nem fogjuk felfedezni, hogy ez miért jó hír. Hogyha meg tudjuk adni a másiknak azt, hogy ő más lehessen, mint mi, akkor el tudjuk kezdeni kibontani, hogy ebben mik a potenciálok, mik a lehetőségek. Akár az ő számára, akár az én számomra, aki ebben a kapcsolatban benne vagyok. Ha ez egy szülő-gyerek kapcsolat, akkor ez elég egyértelmű szerintem, hogyha egy szülő meg tudja engedni a gyereknek azt, hogy más legyen, mint a szülő, ami egy csomó macerával jár egyébként, mert meg kell érteni, hogy ő bizonyos helyzetekben miért úgy működik, ad abszurdum előbb-utóbb felfedezem, mit tudok tanulni a gyerekemtől, ami egy elég forradalmi gondolat, amikor ez először leesik. De mondjuk egy házasságon belül ugyanez, tehát hogyha meg tudom érteni, hogy a másiknak nem feltétlenül kell mindenre ugyanúgy reagálnia, mint én, akkor el tudom kezdeni megfigyelni azt, hogy vannak helyzetek, ahol az ő reakciója sokkal megfelelőbb, mint az enyém. Vagy ő sokkal jobban lát bizonyos dolgokat, mint én. És el fog tudni kezdeni bízni azokban a területeken benne, amiket eddig nem láttam, hogy ez neki jobban menne, mint nekem. És lehet, hogy akkor lehetőségem lesz nekem is fejlődni, vagy előrelépni, vagy mélyülni a kapcsolatnak. Szóval az első dolog az a másnak lenni. A második dolog, ami szintén egy nagyon, nagyon fontos téma, és erre most van is egy-két olyan kutató, aki ebből hatalmas karriert csinált, és hála Istennek, ez a sérülékennyé válni. Nagyon sokan fedezték ezt most föl, mondjuk az egyik első, aki ennek nagyon nagy, tehát nagyon tisztán tudta ezt kommunikálni, ez Brené Brown, nem tudom, hogy ismeritek-e a nevét, ha nem, akkor menjetek fel a TED.com-ra, és nézzétek meg legalább azt a két kis 20 perces előadását, amiben összefoglalja az egész kutatását ezen a területen. Ő egyébként egy keresztény valaki, vagy annak mondja magát, és nincs is okom megkérdőjelezni, csak mivel kutató, ezért a nagyon sokszor abban, amit ő talál a kutatásai során, abban megáll ott, ahol én lépnék egyet, és látom, hogy miért van igaza az evangélium fényében. Ő ezt ott megáll, mert ő egy tudós hölgy. De ő azt állítja gyakorlatilag, hogy ahhoz, hogy mi levetkőzzük a szégyent, ahhoz először meg kellene tudnunk tanulni azt, hogy hogyan mutassuk magunkat tökéletlennek. Ezt most nem fogom elmesélni, ez egy komplett életpálya, amit ő fölvezült, van egy-két baromi jó anyaga, ott utána tudtok nézni, de hogyha én nem tudom megtanítani, megadni a másiknak a szabadságot arra, hogy ő sérülékenyé váljon a szemembe, hogy lebontsa azt a tökéletességnek a látszatát, akkor lemaradok arról a lehetőségről, hogy egyáltalán bármifajta intimitás kialakuljon vele. És hogyha nem tudom megengedni aki azt, hogy sérülékenyé váljon, akkor nagyon nehéz lesz őt szeretni. És ez az egész nagy paradoxon ennek a téglának, hogy akkor válik az ember szerethetővé, ha végre sérülékenynek látszik. Ezt biztos átéltétek már ezt a dolgot, hogy amikor valaki bevállalta végre a hibáját, vagy bevállalta azt, hogy ő nem tudom, elsírta magát egy helyzetben, akkor hirtelen sokkal könnyebb volt elviselni a hülyeségeit, hirtelen sokkal könnyebb volt neki megbocsájtani, hirtelen sokkal könnyebb volt őt szeretni. Szóval a második dolog, amit meg kell adnunk egymásnak, ez a sérülékenyé válásnak a szabadsága. Hogy az én jelenlétemben te nyugodtan lehetsz tökéletlen. Nem kell tökéletesnek lenned. A harmadik az őszinteségnek a szabadsága. Ez egy elég kulcs szabadság. Az a vállalati, családi, házastársi kultúra, gyereknevelési kultúra, amiben nincsen benne az őszinteségnek a lehetősége, az egy nagyon megnyomorító kultúra. Nagyon-nagyon komolyan deformálja azt, hogy emberek hogyan fognak működni, hogyan fognak viselkedni. Megjelenik egy csomó olyan jelenség, mint a pletyka, a passzív agresszivitás, egy csomó olyan működés, ami alapvetően rombolja a kapcsolatokat. Az őszinteség nyilván azért nehéz rászenni magának az embert, hogy őszinteségre a szabadságot adjon a másiknak, mert akkor ez lehet, hogy olyan dolgokat is meg fog nekem mondani, amit én nem szeretnék hallani. Vagy meg lehet, hogy olyan stílusba fogja nekem mondani, ami egyébként hát nagyon-nagyon nem kellemes. És nyilván ez nagyon fontos aztán, hogy elkezdjük differenciálni a stílust a tartalomtól, és elkezdjük mondjuk a saját gyerekeinket, ha ez egy nevelési helyzet, megtanítani arra, hogy figyelj kisfiam, teljesen igazad van, de ez ne így. Vagy ugyanezt megtanítsuk a házastársunknak, hogy figyelj, tökre igazad van, de ez azért sokkal jobban esett volna, ha ezt másképp mondod. Nyilván az őszinteség nem azt jelenti, hogy akármi belefér, de az őszinteség, mint szabadság, ha nincsen meg egy kapcsolatban, akkor nem lesz egészség abban a kapcsolatban. És a negyedik, ami nagyon fontos még, az a hibákat elkövetni. Tehát ha nem tudunk szabadságot adni a másiknak arra, hogy hibázzon, akkor nem fog tudni fejlődni. Meg mi se, meg egy csomó minden be fog jönni. Most ezt azért nem fogom tovább bontogatni, mert azt feltételezem, hogy ez egy elég nagy trivialitás. Ha nem, akkor majd kis csoportban erről beszélgessünk, vagy beszélgessetek. De hogy a hibázásnak a szabadsága az egy olyan elem, ami a fejlődéshez elengedhetetlen. Arról is beszélve, hogy Tehát ez egy... Az megint... Hát igen, az, ami nagyon nehéz felmérni, mi az, ami trivialitás, mi az, ami nem. De hogy egy hibából, egy tévedésből, egy kudarcból sokkal-sokkal többet lehet tanulni, mint egy sikerből. Ugyanis legtöbbször a sikernél nem tud azonosítani azt, hogy mi játszott hozzá a sikerhez. Nagyon-nagyon sok minden van, ami történik, de neked fogalmat sincs, hogy mi volt az, ami kritikus, és mi volt az, ami teljesen lényegtelen a sikereddel szemben. A kudarcnál viszont vannak olyan lehetőségeid, amikkel, hogyha változtatsz, akkor egyszer csak sikerre vált a dolog. És ilyenkor el lehet csípni azt, hogy mi volt az, ami igazából akadályozta a sikert. Ez egy nagyon kis primitív gondolatmenet volt, de remélem érthető, hogy miért van az, hogy a kudarc az sokkal nagyobb tanulási potenciál rendelkezik, mint a siker. Soha nem tudod meg, miért megy jól valami, amíg egyszer el nem szúrod, és meg nem tudod próbálni megfogalmazni, hogy itt mi változott. Van ez a megint csak társas játék, amikor elrejtesz ilyen kis színes izéket egy ilyen kis fal mögé, és akkor a szemben ülőnek ki kell találni, hogy melyik helyen milyen színük is, milyen szögek vannak. Ismerjétek ezt a játékot? És akkor mit tudom én, fölrak 5 színt, és akkor te, aki látod a saját kombinációdat, te a következőt árulhatod el neki. 2 dolgot, mármint 2 fajta dolgot. Az egyik, hogy hány darab színt talált el, tehát hány jó színt választott abból, amit te elrejtettél, és abból hány darab van a helyén. Oké? Okay? Most leszámítva azt az egy esetlet, hogy te elsőre felrakod mind az 5-et jól, alapvetően minél kevesebbet találsz el, annál gyorsabban meg tudod fejteni az elején, bocsánat, annál gyorsabban meg fogod tudni fejteni a kombinációt. Érthető? Mert hogy a rossz megoldásnak sokkal nagyobb az információ értéke, mint a jó megoldásnak. Na most ez egy ilyen nagyon komplikált módja volt annak, hogy bebizonyítsam, hogy miért érdemes hibákat elkövetni, hagyni egymást, de ezen a nyomon el lehet indulni. Tehát egy picit végig lehet gondolni, hogy miért jó bárkinek is az, hogy mi adunk egymásnak szabadságot arra, hogy hibázzunk. Persze, ha senki nem akar tanulni a hibáiból, akkor nem jó, mert akkor csak hibát hibára halmozunk, de hogyha megvan az a szándékunk, hogy egyébként tanuljunk belőle és haladjunk előre, akkor a hiba az egy nagyon értékes dolog. És most itt nem hoztam nektek bibliai történeteket, de konkrétan ennél a történetnél most egyetlen egyet behozok. Ez pedig azért nagyon-nagyon erőteljes és nagyon tanulságos, mert ez rögtön a Biblia történetének a legelején található. A bűnbeesés után, ami szintén több szempontból izgalmas forrás mondjuk a 3 alap emberi szükséglet megvizsgálásához, mondjuk az Édenkertben Isten hogyan demonstrálja azt, hogy szerinte az embernek biztos szeretetre van szüksége, jelentős élet célra és szilárd reményre, de ezt most nem fogom levezetni. Amikor az ember elbukott és kikerül az Éden kívülre, és ugye megszületnek a gyerekei, Káin és Ábel, és az első incidens azután, hogy ők elhagyják, majd az első olyan incidens, amiről beszámol a történetíró, azután, hogy ők el kell, hogy hagyják a kertet, az Káin és Ábel áldozata, amiben Isten elutasítja az egyiket és elismeri a másikat. Emlékeztek? És ezen Káin nagyon felkapja a vizet, mert ő volt az, akinek elutasították az áldozatát. Tessék? Mert így. Igen, ez egy kérdés. Igen, ez egy kérdés, hogy miért kapja fel a vizet, mert egyébként a történetből, ha megfigyelitek, nem derül ki, hogy mit követett el. Mi volt a hiba. Nem tudjuk. Tehát a történetmesélő nem köti az orrunkra, hogy mi volt az a probléma, mi volt az az ok, amiatt Isten elutasította az ő áldozatát. De a következő momentum az, hogy Isten utána megy Káinnak. Okay? Az az Isten, aki elítélte Ádámot és Évát, kitiltott a paradicsomból, tarara-tarara, tehát azt gondolnánk, hogy Isten még mindig haragszik. Ez az Isten utána megy Káinnak, és a következőt mondja neki. Figyelj, Káin, miért lógatod az orrod? Miért van le szegve a fejed? Menj vissza, javítsd ki, és minden helyreáll. Magyarul Isten azt mondja Káinnak, figyelj, te is tudod, és én is tudom, hogy hol szúrtad el. És ez probléma, és ezt kommunikáltam is veled. Nem mentem fölötte át. De most miért aggaszt ez téged. Menjél vissza, korrigáld ki, és minden helyre áll közted és köztem. Na, ha ez nem az új szövetség Istene rögtön az első megnyilvánulásán, vagy a második megnyilvánulásán a Biblián, akkor nem tudom micsoda. Mert az, hogy Istennek az attitűdjének része az, hogy ő megengedi, hogy mi tévedjünk, és utána felhív minket arra, hogy ezt korrigáljuk, tanuljunk belőle és korrigáljunk, és akkor minden rendben lesz, mert ezt mondja Káinnak. Aztán persze arról is figyelmezteti, hogy mi van akkor, hogyha nem megy vissza és nem korrigálja, és akkor ugye tudjuk, hogy Káin végül ezt választja, és megtörténik az első családon belül gyilkosság, és az egész aztán egy borzasztó lavinát indít el az emberiségnek az eltávolodásában az Istentől. Tehát a történet itt most sajnos nem egy happy enddel végződik, de az, hogy Isten így áll hozzá ehhez a helyzethez, az mutatja, hogy az ő hozzánk állásában benne van az, hogy ő meg akarja adni a szabadságot arra, hogy tévedjünk. Nyilván nem akarja azt, hogy bűnt kövessünk el, ez nem azonos a tévedéssel, bűn elkövetéssel, de még amikor bűnt követünk el, akkor is azt mondja, hogy figyelj, gyere vissza, kérj bocsánatot, korrigáljuk, minden megy tovább, tanulj belőle, csináld másképp. Nem akarja, hogy újra és újra beleszaladjunk ugyanabban, de nem is vetel minket akkor, amikor elbukunk. Ez a két réteg. Most én elég sok időt töltöttem ezzel a két réteggel, gyakorlatilag az egész időmet majdnem ezzel a két réteggel töltöttem, mert az a gyanúm, hogy a következő réteg az, amit nekem kevésbé kell magyaráznom bárkinek is. Maximum az érdekes még, hogy milyen téglákat állított meg itt Tim Kimmel, meg arról akár beszélgethetünk is, hogy ti milyen pilléreket láttok a jellem tartó oszlopaiként. Itt ebben a modellben a következő 6 pillért adja meg az úriember. Igen, szuper, köszönöm szépen. Az első az a hit. A hit, mint karakterpillér. Nem tudom, gondoltatok-e már a hitre, mint jellem pillérre. Magyarul, gondoltatok-e már arra, hogy a hit, mint izom, vagy mint tudás, vagy mint keretező eszköz, és itt a karakterpilléreknél látni fogjátok, hogy mind a 6 olyan tényező, ami ellenünk dolgozik. Magyarul, ha nekünk nem lennének problémáink a jellemünkkel, akkor erre a 6 dologra nem lenne szükségünk. Akkor, ha betiltené valaki a belső szükségleteinket, és megadná nekünk az elemi szabadságainkat, akkor minden happy lenne. Gyakorlatilag minden rendben lenne. Ugye az evangéliumnak az egyik része, a rossz hír része egyébként, az, hogy nincs minden rendben. Tehát az emberrel nincsen minden rendben, sőt, az ember emberségének nagyon erősen része egy csomó olyan belső tendencia, vagy irányultság, vagy gravitáció, amit kordában kell tartani, amit kontrollálni kell. Az Isten azt ígéri meg, hogy ezt a gravitációt belülről leépíti, amikor meggyógyítja az embert belülről, ahol amikor kiemeli a bűnből, és amikor szép lassan átformálja, megszenteli, ez a bibliai teológiai kifejezés, vagy átformálja Isten képűre. Ezek a gravitációk szép lassan megszűnnek, sajnos ebben az életben valószínűleg nem fognak megszűnni teljesen, viszont ez a szilárd remény, ez pont arról szól, hogy egyszer meg fognak szűnni, és egyszerre megszabadulunk ezektől az erőktől, amik ellen mi magunk is harcolunk saját magunkban. Még akkor is, ha meg vagyunk róla győződve, hogy ezek nem jók. Tehát a 6 karakterpillére azért van szükség, mert van bennünk egy tendencia, ami visz minket el egy másik irányba. És az első dolog az a hit. És a hitre azért van szükség, mert nagyon sok esetben mi nem vagyunk képesek. Tehát van bennünk egy tendencia arra nézve, hogy ne akarjunk elfogadni bizonyos dolgoknak az igazságát. Egészen pontosan, amíg nem áll érdekünkben valaminek az igazságát elfogadni, addig leginkább arra használjuk az agyunkat, hogy kifogásokat gyártsunk arra, hogy ezt miért nem akarjuk elfogadni. És a hit, mint képesség, és itt most nem feltétlenül az Istenbe vetett hitről van szó, az is egy fajtája ennek, vagy egy formája ennek, a hit, mint képesség, az egy olyan karakterpillér, ami képessé tesz minket elhinni, és aztán ráállni dolgokra, amik akár szembe mennek azzal, ami nekünk kellemes vagy jó. Érthető ez a gondolat? Tehát, ha én megtanítom a gyerekemet hinni abba, hogy van értelme bizonyos dolgokat csinálni, akkor ő le fog mondani rövid távú kényelmességekről, annak érdekében, hogy el tudja érni azt, amit ő szeretne. Most csak ennyire profán szinten is ez így van. Tehát emiatt a hit az egy karakterpillér, amit érdemes elkezdeni fejleszteni magunkban és másokban. Integritás vagy integráltság. A következő dolog, amivel meg kell küzdenünk, az egy küzdelem, hogy az ember a különböző részeit az életének folyamatosan összehangolja. És ne tűrje meg azt, hogy egyik ponton ezt mondja, a másik ponton azt csinálja. Ez egy belső igényességnek a megszületése és felnevekedése igazából. Amíg valakinek nincs igénye arra, hogy ő teljes keresztmetszetében ugyanolyan legyen, minden egyes helyzetben ugyanúgy működjön, addig nem fog tudni megvalósulni ez a fajta következetes minőség az életében. És ezért ez egy karakterpillér. Tehát, hogyha én el tudom kezdeni nevelni a gyerekemet, el tudom kezdeni elvárni ezt a kollégáimtól, persze magamtól is, hogy minden helyzetben ugyanolyan módon viselkedjek, akkor nagyon sok minden nem fog megtörténni az életemben. A harmadik az az én személyes kedvencem egyébként ebből a sorból, mert hogy erre én nem figyeltem föl előtte. Ez pedig az egyensúlyérzék, vagy a dolgoknak a megfelelő súlyon való kezelése. Meg kell tanítanunk egymást és magunkat arra, hogy a dolgok megfelelő súlyát be tudjuk lőni, és azon a szinten kezeljük őket. Tehát akkor lehet kiszállni például a vezetés közbeni őrületből, tudjátok, amikor hát már mit képzel, hogy itt elém vág, ha rájövök, hogy ennek úgy összességben a súlya az egész élet tekintetében nem akkora, mint amekkorát én tulajdonítok neki abban a konkrét helyzetben. Akkor ki lehet szállni nem tudom, mi a kifejezés erre. Értitek? Szóval, hogyha el tudom kezdeni megtanítani a gyerekemet arra, hogy különbséget tudjon tenni lényeges és lényegtelen dolgok között, és ennek megfelelően működjön, vagy meg tudom tanítani a kollégáimnak azt, hogy bizonyos dolgokat ne fújjanak föl, bizonyos bolhából ne csináljunk elefántot, viszont bizonyos elefántokat ne nézzünk bolhának, mert azok meg fogják enni az egész működésünket, akkor egy nagyon-nagyon fontos dolgot tanulunk. És ez sem megy magától. Mert minket visz az ideg, és nagyon sok esetben olyan dolgokra reagálunk zsigerből, amik nem lényegesek. És mi szeretnénk azokra nagyon lényegesen reagálni, mert hát az nagyon lényeges nekünk. Harmadik, amivel szerintem senkinek nem mondok semmilyen újat, ez az önfegyelem. Úgyhogy ezt most én nem is fogom kibontani, nem, mintha nem lenne lényeges, csak hogy most mozdulunk el a végéig. A negyedik az a kitartás, és az ötödik az a bátorság. És ezek már az inkább klasszikus karakterpillérek. Szerintem ezt úgy egy csomó modellben találkozik az ember ezekkel a karakterpillérekkel. Mi történik akkor, hogyha ez a három réteg elkezd megtörténni? Tehát, hogyha mi elkezdünk tudni úgy viszonyulni a körülöttünk levőkhöz, hogy folyamatosan figyelembe vesszük azt, hogy milyen belső szükségleteik vannak, esetleg mik azok a belső szükségleteik, amik nincsenek betöltve, és abban mi hogyan tudunk nekik segíteni. Például látjuk, hogy valakinek marha nagy hiánya van a szeretetből, mit tudunk elkezdeni csinálni annak érdekében, hogy ő elkezdje tapasztalni azt, hogy őt szeretik. Látjuk, hogy valaki nem találja magát a munkahelyén, nem találja magát abban a helyzetben, ahol van. Mit tudok neki segíteni arra, hogy szép lassan rájöjjön arra, hogy mi is az ő elhívása. Mire teremtette őt Isten? Hol kerülhet a helyére? Hogyan használhatja azokat az ajándékokat, azokat a tudásokat, ami neki már megvan? Hogyha látjuk, hogy valakinek semmilyen kilátása nincs a jövőjére, mit tudok tenni annak érdekében, hogy megtapasztalja, hogy van, hogy vár rá egy csomó jó dolog a jövőben? Tehát az első réteg az a belső szükségletek. Hogyha ezt el tudjuk kezdeni működtetni, és utána, és ezzel párhuzamosan el tudjuk kezdeni figyelni azt, hogy mik azok a szabadságok, amik nincsenek meg abban a környezetben, ahol mi élünk. Hol van az, ami magától értetődő? Igen, egy olyan munkahelyen dolgozom, ahol lehet hibázni. Szuper. Ezért nem kell összetörnünk magunkat, maximum ezt meg kell védenünk majd, hogyha ez szépen kezd kicsúszni, meg kifog. Tehát lesz olyan időszak, amikor ez elvész, ez az érték. De lehet, hogy rájunk arra, hogy senki nem meri megmutatni a valódi arcát, senki nem mer sérülékenyé válni, mert attól fél, hogy elítélik, megítélik, kicikizik, és így tovább, és így tovább. Akkor lehet, hogy el lehet kezdeni ezen az aspektuson dolgozni. Lehet, hogy be lehet vállalni olyan dolgokat, amivel te először sérülékenyé teszed magad, szándékosan, akár mint főnök, akár mint erősebb fél egy vitában. És ez olyan szinten fogja meglepni a másikat, ami kívánom nektek, hogy ezt átéljetek. Tehát, hogy vannak helyzetek, ahol ezeken tudatosan lehet kezdeni dolgozni. 4 olyan terület van, amit lehet monitorozni. A párkapcsolatban, a munkahelyen, azokban a kapcsolatokban, amikben ti benne vagytok. És utána pedig van ez a 6 alapvető dolog, amit el lehet kezdeni megnézni, hogy hol vagyunk mi a leggyengébbek. Miért nem sikerül? Miért mi gátolja meg azt, ami egyébként akár megtörténhetett volna? Hol mulasztottuk mi el azt, ami rajtunk áll? És ez az a 6 terület, amit karakterpillérnek tartunk. És hogyha ezek megvannak, vagy elkezdenek együtt dolgozni, összedolgozni, akkor Isten azt mondja, hogy megszületik belül valami olyan minőség, és itt ez a szépsége a keresztény nevelési ideának, ha van ilyen, mondjuk Jézus nevelési ideájának, hogy ő azt mondja, hogy a valódi formálódásnak az eredménye az csak mások számára látható. Megvan ez a gondolat? Tehát azt mondja Jézus, hogyha bennetek tényleg elindul az a folyamat, amit én szeretném, hogy elinduljon, akkor az fog történni, hogy az utolsó ítéletkor, amikor odaálltok majd a bíró elé, aki eldönti, hogy mi van, akkor akármelyik oldalon álltok, meg fogtok lepődni. Ismerjük ezt a történetet, ugye? Kecskék balra, juhok jobbra, megvan? És Isten azt mondja a kecskéknek, hogy ti, akik soha nem adtatok ennem, amikor éhes voltam, akik soha nem kínáltatok meg szállással, amikor fáztam és hajléktalan voltam, akik soha nem látogattatok meg, amikor börtönben voltam. És akkor ezek a kecskék azt mondják, hogy de mikor lettél volna hajléktalan, mert nem értjük ezt a felvetést egyáltalán. Mikor volt az, amikor lemaradtunk volna erről? Aztán odafordul a bárányokhoz, és azt mondja, hogy gyertek, jöjjetek be abba az örökségbe, amit előre megígértem nektek, ugye szilárd remény, mert amikor én éhes voltam, akkor megetettetek, amikor hajléktalan voltam, akkor adtatok szállást, amikor beteg voltam, akkor meglátogattatok, amikor börtönben voltam szintén, és mi a reakció? Nem nagy bólogatás, és azt mondják, hogy ugye mennyire megérte ezt így csinálni? Hanem ugyanúgy néznek a bíróra, és azt mondják, hogy de mikor volt ez? Nem emlékszünk rá. És a történetnek szerintem ez az abszolút csattanója, hogy semmelyik társaság nem emlékszik arra, ami az alapja az ítéletének. Mert ha az az attitűd elkezd fogni rajtunk, amit Isten gyakorol felénk, akkor egy olyan változás áll be bennünk, amit csak a környezetünk észlel, mi nem. Ugyanis ami a tetőben van, ez a 4 darab valódi nagyság, hogyha tovább lépünk 4 gombnyomással. Kérhetek egy tovább lépést? Oké. Okay. Oké, okay, akkor ez valami olyan változás a legmélyén, az ember pszichének vagy a lényének a legmélyén, ami a felszínen ilyen nagyon különleges minőségekben jelenik meg. És itt a Bibliának a kifejezése erre a mély attitűd változásra az a szív. Tehát a szív az a hely, ami leginkább közel van most ehhez az attitűd fogalomhoz, amit én itt próbálok körbe járni. Tehát valami, ami az én legbelsőbb minőségemet testesíti meg. És azt mondja a Biblia 4 különböző minőségben, hát legalább, de mondjuk ez a 4 biztos, az első az alázatos szív, tehát hogy azok az emberek, akik elkezdenek egészségessé válni, megjelenik egyfajta alázat. Próbáld meg egy alázatos embernek elmagyarázni, hogy ő alázatos. Próbáltad már? Próbáltatok már visszajelezni valakinek, akit úgy éltetek meg, hogy milyen alázatos, hogy ő milyen alázatos? Nem tudja, miről beszélsz. Gyakorlatilag ez az én tapasztalatom. Nem érti, hogy mi a manóról beszélsz. Nem, mintha nem érteni a fogalmakat, vagy ne nézne ő másra föl, úgy, mint az, milyen alázatos. Ő nem érti, hogy te miért gondolod, hogy ő alázatos, amikor ő egyszerűen csak azt csinálta, amihez ért, és ott állt meg, ahol nem értett már hozzá. Vagy annyit vállalt csak be, amennyi tényleg az ő minősége. Arra volt büszke, amit tényleg elért, és hozzá se nyúlt ahhoz, amihez nem volt semmi köze. És az alázat az valami nagyon reális önértékelésben gyökrezik. Egyébként szerintem ez az alázatnak a definíciója is, legalábbis nekem ez a definícióm az alázatról, amikor az ember se többet, se kevesebbet nem gondol magáról, mint ami. Ebből következően próbáld meg elmagyarázni egy alázatos embernek, hogy ő se többet, se kevesebbet nem gondol magáról, és ez mekkora érték. Ő azt fogja mondani, hogy hát ezt értem, hogy szerinted nem gondolok többet magamról, de ez miért olyan nagy pláne? Hát ez a magától értetődő, nem? Érted a gondolat? Tehát amikor megszületik mondjuk az alázatos szívnek a jellemzője valakiben, akkor ez láthatatlaná válik előtte. Amikor megszületik a hálás szív valakiben, akkor próbáld meg egy hálás embernek elmagyarázni, hogy ő mennyire hálás. Amikor azt fogja mondani, hogy én nem vagyok hálás, én csak reálisan látom azt, a sok mindent, ami nem magától értetődő az életemben. Oké? Okay? És ebből tudod, hogy valószínű, ő tényleg minőségileg hálás, és nem csak eljátsza egy olyan közösségben, ahol a hála, hogy mondjam, különböző jutalmakra talál. Ugyanez igaz a nagyvonalú szívről. Vannak emberek, akik nagyon nagyvonalúan szétosztják azt, amiük van. Ha elmagyarázod, megpróbálnád elmagyarázni nekik, hogy ez egy nagyvonalúság, akkor nem értenék, mert azt fogják mondani, hogy de figyelj, nekem van, neki nincs, hát nyilvánvaló, hogy odaadom, nem. Értitek? Nyilván megosztom azt, ami nekem van. Hát ez a dolgom. Úgy is marad még elég, és így tovább. De ezt, ha el akarod magyarázni egy nem nagyvonalú embernek, hogy ez miért jó, ő nem fogja érteni, hogy ez micsoda, és milyen módon lenne bárkinek is jó. Mármint, hogy azt érti, hogy miért lenne jó annak, akinek adja, de hogy neki miért lenne jó, azt nem fogja megérteni. És ugyanez igaz a szolgáló szívre a végén. Az, hogy valakiben megjelenjen az az attitűd, hogy én másokat szeretnék felemelni, mondjuk, mint János, Keresztelő Jánosnál megjelenik ez az attitűd, ahhoz neki valamilyen nagyon pontosan értenie kell a saját küldetését ezen a földön. Egyáltalán, hogy mit jelent szeretni. Mert szeretni pont ezt jelenti, hogy én valami olyat teszek a másikért, ami őt emeli föl, és nem foglalkozom azzal, hogy ez nekem a saját státuszomban mibe kerül és mibe nem kerül. Szóval ez a négy darab dolog az, ami megszületik akkor, hogyha ezt a három réteget, plusz ugye eleve kapcsolatban gondolkodunk, ezt a három réteget elkezdjük mi élni mások felé. És nyilván Isten is azért éli felénk ezeket a dolgokat, mert azt szeretné, hogyha bennünk megszületnének ezek a minőségek a végén. Amiért ő majd meg fog minket dicsérni a végén, amit mi meg nem fogunk érteni. És ez így szép és kerek. Hát remélem, hogy érthető, hogy miről szól ez a modell. Most így próbálom végigondolni, hogy tudom ezt összefoglalni még egyszer, de már szerintem nem tudom még egyszer összefoglalni ennél rövidebben. És úgyis végigmentünk a négy rétegen, főleg a tető fényében. Ami esetleg kis csoporton beszélgethetünk erről, vagy beszélgethettek erről, az, hogy ti hol találkoztok ezzel az egésszel. Mi az, ami nektek a legmeglepőbb volt ebben? Arról is beszélgethetünk, hogy hol van a legnagyobb gubanc ezzel a modellel, és szerintetek hol nem stimmel az egész. Erről is beszélgethetünk, ha van jó ötletetek, meg gondolatotok ezzel kapcsolatban. De azt gondolom, hogy sokkal többet profitálunk abból, hogyha most egyenlőre arról beszélgetünk, hogy hol van az, ami a leginkább meglepett titeket, ami a leginkább hiányzik esetleg, akár abból, ahogy ti megéltétek az Istent, akár abból, ahogy ti gondolkodtok a saját magatok hozzáállásán mások felé, mint kívánatos hozzáállás. Hol az a pont, ahol a legkevésebb fogóckodótok van, hogy ez mit jelent? Tipikusan, amikor az ember valamelyik tégláról nagyon-nagyon nem tudja, hogy ez micsoda, akkor ott valószínű van valami, amit az ember nagyon nem ért. És ha nem érti, akkor valami nagyon hiányzik a képből. És merjetek sérülékenyé válni egymás előtt ebben a beszélgetésben, merjetek őszinték lenni, merjetek másnak lenni, mint a többiek, merjetek hibákat elkövetni esetleg, hülyeségeket mondani, és adjátok meg egymásnak ezt a szabadságot, hogy amikor beszélgettek, akkor a másik mondhasson hülyeséget, ne kelljen kijavítani. Ami nem azt jelenti, hogy ne mondjátok el, ha nem értetek ezzel egyet. De ez erre legyen szabad mindenki, hogy ő felvállalja, hogy ő hol tart. Oké? Okay? Magyarul a kis csoportos beszélgetés váljon egy teszt tesztmenetté. Milyen az, hogyha mondjuk úgy viszonyunk egymáshoz mondjuk a kis csoportos beszélgetésben, ahogy ezt mondjuk elvárja tőlünk ez a modell, vagy nem tudom, hogy fölfesti, mint idea. Ennyi. Parancsolsz! A kérdés, tehát hogy milyen kérdés? Igen, tehát ez a kérdésem szerintem, hogy hol vagytok ti leginkább megszólítva ebben a dologban, mi volt a legmeglepőbb nektek, És akkor erről el lehet egy picit kezdeni beszélgetni, hogy ez miért olyan meglepő a számotokra, és akkor erről lehet egy picit. Ennél konkrétabb kérdések szeretnél? Akkor átadom nyugodtan fogam.
Én igazából, Tamás, azt szeretném még kérdezni az előadással kapcsolatban, hogy amit lehet, hogy ezt a kis csoportba kell megbeszélnünk, de mondanál-e arra példát, hogy működik az, hogy ha én nekem van egy szilárd reményem az Istenben, akkor azt hogyan kell továbbadnom, vagy hogyan viszonyulhatok ugyanezzel az attitűddel az emberek felé? Mert ugye itt ezen lenne az egésznek a lényeg, hogy ahogy Isten viszonyul bennünk, velünk kapcsolatban ezekben a kérdésekben, úgy kellene nekünk is. Csak ezt azt gondolom, legalábbis számomra ez egy kicsit nehezebben megragadható, akár a jelentős életcél is. Tehát, hogy mit jelent az, hogy én a másik emberrel kapcsolatban a jelentős életcél kapcsán hogyan is kell gondolkodjak? Ha érted?
Hát vannak olyan helyzetek, amikor el lehet beszélni szerintem, de vannak olyan helyzetek, ahol hogyha csak olyan módon viszonyultak a másikhoz, ami feltételezi azt, hogy van miben reménykednünk, és van értelme annak, hogy létezünk, az már nagyon sokszor ki tudja billenteni a másikat abból a meggyőződéséből, hogy nincs. Tehát most lehet, hogy ez ennél sokkal jobban is lehetne válaszolni erre a kérdésre, de most bennem az van, hogyha más nem tudok csinálni a másikért, mint egyszerűen végig gondolom azt, hogy egy helyzetben én hogy nyilvánulok meg mondjuk a kilátásainkkal kapcsolatban, és bemegyek ebbe a depressziós, cinikus, nem tudom, mindenféle remény nélküli helyzetértelmezésbe, vagy esetleg képes vagyok felülemelkedni, akár a saját okaimnál fogva, mert hogy én hiszek egy olyan Istenbe, akinek a figyelmét nem fog elkerülni semmi, ami ezen a földön történik, és hiszem azt, hogy azok, akiket Isten szeret, azoknak a számára minden végül összedolgozik a javára, akkor tudok képviselni egy olyan megközelítést, hozzáállást egy bizonyos helyzethez, amiből a másiknak lejön, hogy nekem van szilárd reményem, és nekem van miért élnem ezen a földön. És nem kell folyamatosan ezt igazolnom, és nem kell másokon átgázoljam, hogy bebizonyítsam, hogy nekem van miért élnem ezen a földön. Szóval nagyon sok esetben nem feltétlen az a megoldás, hogy én az ő életében, mit tudom én, életpálya tanácsadást tartok, vagy párorientációs tanácsadást tartok, mert látom, hogy nem találja a helyét, vagy nem tudom, motivációs előadást tartok, mert van remény, és biztos sikerülni fog, és így tovább, hanem bőven elég, hogyha ezt az attitűdöt elkezdem gyakorolni mások felé, vagy azt az attitűdöm megtapasztalható lesz, ahogy én ebben a dolgokhoz hozzáállok. Például, hogyha ő nincs a helyén mondjuk egy munkahelyen, és én vagyok a főnök, és eljött az a pont, amikor meg kell tőle válnom, mert annyira nincs a helyén, akkor megtehetem azt, hogy kirúgom, mit tudom én, kulturáltan, meg megtehetem azt, hogy adok egy pár hetet arra, hogy például megpróbálom vele elkezdeni felgörgetni, hogy neki mi lenne az a munka, ami igazán passzolna hozzá. Mert nekem meggyőződésem, hogy neki van egy életcélja. Lehetne egy olyan hely, ahova ő a helyére kerül. Mert nekem megvannak az okaim, akár teológiai okaim arra, hogy azt gondoljam, hogy Isten mindenki számára elkészített egy ilyen pályát. Ha ebben hajlandó vagyok betolni egy pár hétnyi munkát, hogy én vele tudjak ezen dolgozni egy kicsit, vagy mit bevonok ebbe kollégákat, vagy akárkit, akkor lehet, hogy a végén én tudok neki keresni egy olyan állást, ami sokkal jobb neki, mint amit nálam csinált. És a végén nem kirúgtam, hanem segítettem egy karrier előlépésében azáltal, hogy meg tudtam neki segíteni. Ez nem mindig életszerű, meg nem mindenki felkészült erre, értitek, meg nem minden helyzetben gyakorolható, de ez például egy nagyon konkrét megjelenése formája lehet annak a meggyőződésnek, mondjuk, hogy neked van az életedben egy olyan dolog, ahol a helyedet megtalálhatnád. És most még csak nem is beszéltünk arról, hogy Istenben megtalálhatnád a helyedet és az identitásodat is itt tovább, hanem egyszerűen ennek még csak akár a munkahelyi szinten való meggyőződését. Szóval szerintem sokszor megélhetjük ezt az attitűdöt jól, és ez olyan szinten fogja kimozdítani a másikat, tehát annyira kultúraidegen lesz, hogy muszáj lesz ezen elgondolkodni. Muszáj lesz egy-két kérdést föltenni, hogy ez honnan jön, ez most micsoda. És akkor lehet, hogy már lesz lehetőségem arra, hogy ezt meg is fogalmazzam, de nem biztos. Lehet, hogy majd csak a következő ember fogja neki megfogalmazni, akire ugyanezt találja. Nem tudom, ez mennyire kerek, de hogy szóval így is, akár.
Tamás, nem ennyi. Nagyon szépen köszönjük.